Második könyv. A század. 9. Hawaiiban még az esős évszak felel meg leginkább a télnek. A téli hónapokban az égbolt talán kissé fakóbb, párásabb, nem annyira kék, és a nap nem olyan vakító. De a Hawaii tél alig különbözik jobban a nyártól, mint nálunk szeptember utója. A hőmérséklet nem változik, és az ananász földekkel borított hatalmas, vörös fennsíkon, ahol a Schofield laktanya áll, télen is épp olyan vízhiány van, mint nyáron. Hawaiiban télen soha sincs olyan hideg, hogy szenvedni kellene tőle. De datoja illatú ős sincs októberben, és április elején soha se ébred hirtelen tavaszi melegre és rügyfakadásra az ember. Az egyetlen időjárási változás Hawaiiban az esős évszak, és ezt a változást mindig örömmel üdvözlik azok, akik még emlékeznek a télre. Kivéve persze a turistákat. Az esős évszak nem egyik napról a másikra szokott beköszönteni. Február utója felé rendszerint kitör egy-két bágyat vihar, mint amikor valaki erőtlenül rukkapál még néhányat a halála előtt, de leheletük ígéretet és üzenetet hordoz, már közel az eső, tartsatok ki még egy kicsit. De a szomjas föld magába szív minden nedvességet, a korai viharok feladják a harcot, és elmenekülnek a nap támadása elől, amely ismét porrá szárítja a sarat, csak kiégett repedezett emlékét hagyja hátra, amely szétporlik a bakák ormótlan kerekorú bakancsai alatt. Március elején azonban sűrűbbek lesznek az esőzések, és egyre tovább tartanak, amíg végül egyáltalán nincs közöttük szünet, és egyfolytában szakad az eső. A föld mohonta leissza magát, aztán akár a sivatagban kiszikkadt ember, aki túl sokat iszik egyszerre, kiókádja a fölösleget végig az utcákon, le a dombokon és a fensík kárminvörös földjét behálózó csatornákon meg öntöző árkokon, amelyek ilyenkor zuhatagos folyókká változnak. S ez így megy mindaddig, amíg a föld és minden rajta élő meg nem elégeli, mint a menyecske a mézes heteket, és könyörögni nem kezd, hogy csak még egyszer szomjas lehessen. A Schofield laktanyában ilyenkor a falakon belülre költözött az élet. Terepgyakorlatok és rendgyakorlatok helyett a különféle fegyvernemekről tartottak előadásokat a társalgokban, a verandákon meg a szakállas tiszteletre méltó célra tartást, meg a fegyver elsütését gyakorolták. Bármilyen egyhangú volt is mindez, az egyhangúságért kárpótolta őket a nagyszerű kényelem. Tető volt a fejük fölött, amikor odakint ömlött az eső. Valamennyi prics lábán ott lógó hátizsákokból előkerült a kétfajta esőköpeny. Az impregnált, amely úgy szívta magába a vizet, mint az itatos, meg a vízhatlan, amelyik viszont sem a levegőt, sem a vizet nem eresztette át, s aki felvette, az hamarosan úgy fürdött a verítékben, hogy nyugodtan hordhatta volna a másik fajtát is. Ha este hosszabb időre elállt az eső, és a katonák újból elindulhattak lármás éjféli sétáikra, az utcákon és az országutakon megjelentek a nemrég kiosztott tábori zubbonyok. S ha ilyenkor, az esős évszakban összegyűltek a katonák az Odon tábori kápolna mögötti fedett ökölvívó stadionban, úgy özönlöttek minden felől, mint a küllők a kerékagy felé. Pokrocokat vittek magukkal, leterítették a hideg betonra, hogy ne kapjanak aranyeret, és betakargatták magukat. Esetleg volt náluk eldugó egy fél liter pálinka is, ugyancsak melegítőnek, ha sikerült becsempészniük, és a tábori csendőrök nem vették észre. És ilyenkor az őszies Hawaii márciusban, a Schofield laktanya fedett ökölvívó stadionjában, miközben két névtelen szám küzdött egymással a ringben, a levegőt átjárta a hazai októberek, az almák, a régi futballmérkőzések, sok ezer amerikai kisváros jelentéktelen iskolai futballcsapatának emléke, egy pillanatra déli bábként megelevenítette őket az illúzió. Noha még három mérkőzés hátra volt, március második hetére már eldőlt a stadionban a Hawaii hadosztálybajnokság sorsa. Dynamite Holmes csapata, a Beer Cat Cubs, 30 ponttal lemaradt a 27. gyalogezred csapata mögött. A hátralévő három mérkőzésen a legjobb esetben is csak fele annyit szedhettek össze. A kitörési kapuban elhelyezett vitrínből már ki is vették a gyönyörű aranyringet az aranyboxolókkal, hogy az idény befejeztével átadják a győztes csapatnak. Dynamite görnyetten, idegesen rángatozó szemöldökkel mászkált a laktanyában, az a hír járta, hogy felmentik az edzői tiszte alól és áthelyezik. Évek óta először fordult elő, hogy a G-században egy hónapon belül két embert is hadbíróság elé állítottak és börtönre ítéltek. A nagy, cifrafogazott, szegélyű betonfalakkal körülvett, nyolcszögletű lyukakban azonban fütyültek rá a nézők, hogy kik küzdenek és kik fognak győzni. Számukra csak az volt a fontos, hogy élvezhetik a vérpesdítő légkört, az összecsapások izgalmát, amely felidézi a távoli hazát, Amerikát, ahol a gimnáziumok komoly, ifjú atlétái ilyenkor mérik össze erejüket, és hiába rettegnek feltűrt galléros edzőik, hogy olyan küzdelmekre kerülhet sor, mint a Knut Rakn filmekben, és emiatt állásukat kockáztatják. Az ifjúság nagyszerű örjöngésével olyan elszántan harcolnak, mintha egész életük elmérkőzéstől függene, és még olyan fiatalok, hogy sírnak, ha vereséget szenvednek. Ebben az illúzióban edzőik sohasem osztoznak, és ők is hamarosan elveszítik, akár a Mikulás hitet, ha szélesebb lesz a látókörük, és rájönnek, hogy a sport iránti odaadásuk közönséges árucikk, amelyet könnyen lehet adni-venni. Az ökölvívó stadion betonján kuporgó katonák mégis szeretettel emlékeztek rá, mohon sóvárogva az elvesztett ártatlanság után. Az ezredet korán sem bántotta annyira, hogy vereséget szenvedett, mint dinamitott, sőt, még annyira sem, mint azt dinamit hitte. Az ezred túl gyakran változtatta rajongása tárgyát, hol azért a csapatért lelkesedett, és levertsége pontosan csak addig tartott, ameddig a katonák hazaballagtak a stadionból, és némi apró pénzben kockázni nem kezdtek a latrinán. Az ökölvívó csapat dicsfénye gyorsan elhalványult. A Zsolt fizetés napja sokkal közelebb volt, mint a következő ökölvívó idény, és a hírek szerint a River Street és a Nuanna Avenue közötti nyilvános házakba új lányok érkeztek. De ha az ezred becsületének nem is volt több élharcosa, csak dinamit, ő aztán élharcos volt a javából. Miután kihallgatáson volt Delbert ezredesnél, és sikerült haladékot biztosítani a magának, összeszedte a táblázatait, és nekilátott a jövő évi hadjárat megtervezésének. Ennek a hadjáratnak olyan nagyszabásúnak kellett lennie, amilyen még sohasem volt, hogy a vándordíj visszakerüljön oda, ahol a helye van. Vissza is fog kerülni, jelentette ki Holmes, és még le sem játszották az utolsó mérkőzést, amikor már is hozzákezdett a tervek egyeztetéséhez és a rendelkezésére álló erők összegyűjtéséhez. Meat Warden a folyosó ajtóban állt, amikor Holmes kirukkolta meglepetéssel. Bejelentette Stark a szakács áthelyezését Fort Kamehahából. Aznap istentelenül szakadt az eső, és Warden a küszöbről figyelte, hogy csörtett parancsnok a nagy léptekkel keresztül az ezüstös esőfüggönyön, ügyet sem vetve a sáros udvarra. Mérték után készült öves köpenyének galériát fülig feltűrte, és a köpeny átázott ugyan, de még így is elegánsan röpködött lovagló csizmájába bújtatott lábszára körül. Szégyen ide, szégyen oda, de Warden egy csöpnyit sem érzett a fejebb valója iránti hagyományosan kötelező lelkes csodálatból. Volt valami a nagy léptekkel közeledő figurában, ami azt súgta neki, hogy ezúttal nem a szokványos ellenőrzésről van szó. Holmes nem arra kíváncsi, hogy rendben mennek-e a dolgok. Rosszat sejtett. Csak a nyereg hiányzik. Jegyezte meg gúnyosan kihívóan, de nem olyan hangosan, hogy Holmes is meghallja. Aztán hátat fordított a közeledő századosnak, és bement, hogy függetlenségét bebizonyítsa önmagának. Szeretném, ha ezeket itt rögtön elintéznék, mondta Holmes, amikor csatakosan belépett az irodába, és elővett néhány papírlapot a köpenye belső zsebéből. Mádzoli, hol van?
Odafent van a személyzetin, felelte minden lelkesedés nélkül Warden.
Ó, Bennon, főtörzsőrmester, ma reggel minden írnokot magához rendelt. Akkor magának kell kiállítania ezeket, mondta Holmes, és átadta Wardennek a papírokat. Intézze el a szokásos látta mozásokat, és írjon egy meleghangú ajánlólevelt is. Ez a Stark, együtt szolgált velem Blizzben. Már beszéltem róla Delbert ezredessel, írt is a hadosztályparancsnokságra, nehogy a kérvény elsikkadjon a szolgálati úton. Holmes levette a lovassági kalapot, és erélyesen megrázta. Telefröcskölte vízzel a padlót. Az Isten fáját, mondta. Csoromvíz. Stark, kitűnő ember. A régi embereimért mindig szívesen megteszek mindent, amit csak tudok.
Igenis, uram, mondta Warden, és tovább tanulmányozta a papírokat.
Ezt akarom, hogy ez még ma elmenjen, folytatta jókedvűen Holmes. Megvárom, és magam viszem a postára. Van itt még néhány más ügy is, amiről szeretnék beszélni magával. Ugye van egy betöltetlen őrvezetői státuszunk?
Igenis, uram, mondta Warden, és tovább tanulmányozta a papírokat.
Ide figyel maga egyáltalán? Kérdezte Holmes.
Igenis, uram, mondta Warden, felemelte a papírokat, mint egy közszemlére tette őket.
A konyhán teljes a létszám, százados úr, jegyezte meg, mint egy mellékesen. Valakit ki kell rúgnia, hogy ennek az embernek helyet csináljon.
Beszélt már erről Prím őrmesterrel?
Tudtommal eddig senkire se panaszkodott a jelenlegi szakácsok közül.
De nem sikerült eléggé könnyedén tálalni a dolgot.
Holmes vidám kerek arca megnyúlt, elkomorodott, éles és szögletes lett.
Nem hinném, hogy Prím őrmesternek kifogása lesz a döntésem ellen, őrmester.
Hát én se, mondta Warden. Ha ad neki egy üveg citromszörpöt.
Micsoda? Kérdezte Holmes.
Azt mondtam, felelte Warden, hogy én sem hiszem, hogy van egy kis sütnivalója.
Holmes hitetlenül merett rá.
Prím és Stark együtt voltak szakácsok Blizzben.
és eleddig még sohasem tartottam szükségesnek, hogy a döntéseim alátámasztására kikérjem az alantasaim tanácsát. Parancsára, uram, felelte Warden, és ő is rámerett a századosra. Tudom, mit csinálok, őrmester. Bízza csak rám. Ha a tanácsára lesz szükségem, majd kikérem. Igen is, uram, mondta Warden, továbbra is mereven nézve a századost. Holmes soha se talál magának nála különb főtörzsőrmestert, és ezt tudja is. Warden meg tudta, hogy ezért sok mindent megengedhet magának. Holmes addig merett Wardenre, amíg meg nem győzte magát, hogy nincs sarokba szorítva. Erre megint csúcsos kalapjára pillantott, és ismét lerázta róla a vizet. Képtelen volt farkas szemet nézni a nyasgem hangulatban lévő Wardennel. Az Isten fáját, dörmögte. Teljesen elázott. Igen is, uram, mondta Warden. Mikor látta, hogy Holmes leül az íróasztalához, és firkálgatni kezd, érezte, hogy pillanatnyilag diadalt aratott. Erre elhatározta, hogy még egyszer kihívja a sorsot, ameddig ő van előnyben. Nem várhatna a dolog pár napot, százados úr? Leva nagyon lemaradt a leltárral, és mostanáig én segítettem neki. Az a munka halaszthatatlan, ezt meg akármikor el lehet intézni. Két nap alatt talán lelohadt Holmes ügybuzgalma, és megfeledkezik altruizmusáról. Megesett már máskor is vele. Holmes erélyes mozdulattal letette a ceruzát. Mi van Ohio őrmesterrel? Kérdezte. Ő a raktáros őrmester, nem? De igen, uram, felelte Warden. Na hát akkor, csinálja meg ő, az a dolga! Ohio képtelen elvégezni, uram. Nagyon elfoglalja az a rohadt játékbarlang. Mit ért az alatt, hogy képtelen elvégezni? Ő a raktáros őrmester. Neki kell csinálnia. Tán kétségbe vonja a véleményemet, őrmester? Nem, uram. Akkor rendben van. Csak végezz el Ohio a dolgát. Azért kapja a fizetését. Amíg én vagyok ennek a századnak a parancsnoka, mindenki a maga dolgát végzi, és azt teszi, amit mondok. Szeretném, ha azokat a papírokat most rögtön kiállítaná. Igenis, uram, felelte dühösen Warden. Azonnal kiállítom, uram. És a raktárt meg minden egyebet egyen meg a fene gondolta. Most már 5 blissi lesz az alakulatban, kerékkötőnek. Leült az asztala mellé, és munkához látott, ügyet se vetve többé Holmesra. Most a munkával éreztette vele a lekicsinylését. És még valamit akartam mondani, őrmester, szólalt meg hűvesen Holmes. Arról a betöltetlen őrvezetői státuszról. Állítasson ki század parancsot Mazzolival. Bloom kapja meg a státuszt. Warden fölnézett az írógépről, a szemöldöke remegett. Bloom? Igen, felelte nyugodtan Holmes. Bloom! Bloom jó katona! Megvannak hozzá az adottságai, hogy jó altiszt legyen belőle. Gellovich szerint többet dolgozik, és több kezdeményező készségről tett tanú bizonyságot, mint bármelyik közlegény a században. Csak nem Bloom, mondta Warden. De mennyire, hogy ő, felelte Holmes elégtétellel a hangjában. Jó ideje rajta tartom a szemem. Sokkal jobban ismerem a századot, mint azt maga gondolja. Régóta tudom, hogy mindig a jó sportolókból lesznek a legjobb katonák, jelentette ki kajánul. Bloom az idén 4 mérkőzését megnyerte a stadionban. Nincs kizárva, hogy jövőre hadosztálybajnokot csinálunk belőle. Wilson őrmester fog edzeni vele. Holmes várt, nézte Wardent, tekintete választ követelt. Holnap kiállítatja Mazzolival a parancsot, ugyebár? Makacskodott nyájasan, de határozottan. Igen is, uram, mondta Warden, de nem nézett fel. Parancsára. Kiállítatom. Köszönöm, mondta Holmes. Diadalmasan kézbe vette a ceruzát. Warden végzett a papírokkal, azon tűnődött, vajon Holmes valóban hiszi-e, amit mondott, vagy csak a hatás kedvéért mondta. Amikor átadta a papírokat Holmesnak, tudta, hogy az imént egy bonyolult lelki folyamat kezdetének volt a tanúja, és a század altiszti állományának zöme ugyanennek a lelki folyamatnak köszönheti jelenlegi rangját. Holmes mélységesen elégedett arccal nézte át a papírokat. Feltételezem, hogy rendben vannak. Uram, robbant ki Warden, amit én intézek el, az mindig rendben van. Nyugalom, nyugalom, őrmester, mondta Holmes, és felemelte a kezét, mint valami püspök. Tudom, hogy maga kitűnő főtörzsőrmester. Csak biztos akartam lenni benne, hogy nincs semmi hézag ezzel az áthelyezéssel. Én állítottam ki a papírokat, felelte Warden. Igen, mosolygott Holmes. De közben túl sokat járt az esze Leván meg a raktáron. Ha nem izgatná magát annyit a kantin meg a raktár miatt, és nem akarna a saját munkája mellett helyettük is dolgozni, jóval simábban menne a munka, és sokkal jobb lenne az egész alakulat. Valakinek törődnie kell vele, uram, mondta Warden. Ugyan, nevetett Holmes. Olyan rosszul azért nem állhat a dolog, őrmester. Maga szánt szándékkal keresi magának a gondot. Apropó, hogy válik be az az új ember, az a Pruitt a rendes szolgálatban? Nagyszerűen. Az a fiú jó katona. Tudom, mondta Holmes. Pontosan erre számítottam. Még sose láttam jó katonát, aki szívesen szolgált volna közönséges bakaként. Számítok rá, hogy idén nyáron már ringbe lép az ezredbajnokságon. A régi mondás szerint a hadseregben még az oroszlámból is kezes bárány lesz. Azt hiszem, téved, uram, jelentette ki kertelés nélkül Warden. Attól tartok, sose fogja ringben látni. Várjon csak, amíg véget ér az esős évszak, főtörzsőrmester. Addig ne legyen olyan biztos a dolgában. Az idei nyárra rengeteg terep gyakorlatot terveztünk. Jelentőség teljesen rákacsintott Wardenre, és föltette feketére ázott kalapját. Ő pillanatnyilag biztos volt a dologban, mert Pruitt is bele volt kalkulálva a hadi tervébe, és ha egyszer bele van kalkulálva, hogy a csudába maradna ki a csapatból. Warden utána bámult, amint Holmes keresztül vágott az elhagyatott esőverte udvaron, és hirtelen rájött, miért gyűlöli. Mert mindig fél tőle. Nem személy szerint tőle, nem az erejétől, nem is az eszétől, hanem attól, amit jelképez. Dinamitból egyszer még jó tábornok lesz, ha egy kis szerencséje van. A jó tábornokok egy bizonyos típusból kerültek ki, és Dinamit ebből a típusból való. A jó tábornok agya az embereket puszta tömegnek látja, ennyi és ennyi gyalogságnak, tűzérségnek és aknavetősnek, számszerű mennyiségeknek, amelyeket papíron össze lehet adni, ki lehet vonni, meg lehet érteni. Elvont fogalmakként kell tudnia kezelni az embereket, hogy mindenféle műveleteket végeztethessen velük a papíron. A jó tábornoknak olyannak kell lennie, mint Bunko Pershing volt, aki annyira vigyázott katonai erkölcsére Franciaországban, hogy be akarta záratni a bordélyházakat. Nehogy a fiúk szívfájdalmat okozzanak az anyuknak. De büszke volt rájuk, ha elestek a csatákban. Dühének mindent elhomályosító ködében az eső áztatta föld meg a sáros fű meztelensége, és a köpenyébe burkolózó Holmes magányos alakja kísérteties városi utcaképét idézte föl benne. Az utcán az erős szél, panaszosan siránkozva szomorú kötelessége miatt egy papírfoszlányt sodort maga előtt a járda mentén valami ismeretlen, érdektelen cél felé. Az emeletről vízcsobogás és mosakodó katonák lármája hallatszott. A század ebédhez készülődött. A nyitott ablakon beáramló hűvösségtől megborzongott. Felvette a szék hátán lógó tábori zubbonyát, kibámult az ablakon, dühe elpárolgott, és kimondhatatlan mélylabú fogta el. Nem tudott rájönni, miért. Leva kopasz feje lebegett el kényelmes tempóban a nyitott ablak előtt. A konyha felé igyekezett. Ő meg Warden ott tevett, nem az ebédlőben a századdal együtt. Mi a kaja? Kiáltott rá Warden. F.S. felelte lakonikus rövidséggel a savanyú képű Leva, és továbbaktatott. Fasírt és szósz. Már megint. Prim egyre kibírhatatlanabbá válik. A század pénztár meg állandóan üres, mert folyton legénységi citrom kivonatot vásárolnak neki. Warden leült az íróasztala mellé, benyúlt az egyik fiókba, és elővette 45-ös szolgálati revolverét, amelyet mindig ott őrzött. Megemelgette a tenyerén. Pontosan olyan, amilyet az apja hozott haza a háborúból. Ugyanolyan súlyú, ugyanolyan alakú, ugyanolyan sötétkék. Ő meg az utca felső végén lakó Frankie Lindsay néha kilopták apja íróasztalából, és játékpatront helyeztek az ütőszeg nélküli kakas előtérésbe. Néha meg kavicsot dugtak a csövébe. Kilőtték vagy fél méternyire, és azt képzelték, hogy igazi golyó. A század ledübörgött a lépcsőn kajálni. Warden megcélozta a revolverrel az ajtó nélküli kis fülkét, ahol az iratszekrények álltak, és felhúzta a kakast. Tompán, fémesen, vészjóslóan feszült várakozást keltve kattant egyet, Meat Warden pedig az asztalra vágott a másik tenyerével. Hé, te csirkefogó! Mondta fennhangon. Azt hitted, nem látlak? Felállt és összehúzott szemmel, meg-megránduló szemöldökét ívben felhúzva merett az ártatlan fülkére. Tovább szolgáló akarsz lenni? Igen? Én Wolf Larsen vagyok, érted? És senki se szolgál tovább, ha nem akar az öreg cápa elé kerülni. Nem szolgálsz tovább! Fenyegetően előre szegezett állal megkerülte az íróasztalt, nagy léptekkel a fülkéhez ment, megállt, és lassan, könyörtelenül meghúzta a ravaszt. A kakas lecsapott, elkerülhetetlenül akár az óraütés. Az üres kattanás kiábrándítóan hatott a kakas felhúzását követő feszült várakozás után. A nehéz revolver nagyot csattant az asztalon, ahogy Warden odavágta. Folytköv a jövő héten, mondta és lenézett a revolverre. Vonalainak egyszerűségével, acélos kékjével egységes volt az egész. Önmagában szép és tökéletes, mint egy női lábikra. Csak hogy egy nő lábikrája csupán szimbólum a többi testrészének. Hol az a férfi, aki megelégedne egy nőnek csupán a lábikrájával? Dühösen felkapta a revolvert, hátra rántotta az ávárzatot, aztán elengedte, mire az gonoszul visszacsapódott, s egy golyó a tölténytárból a kamrába került. A most már csőre töltött és felhúzott revolverrel megcélozta a fejét, és könnyedén a ravaszra tette az ujját. Hol a határvonal, gondolta, amely elválasztja az embert az őrültségtől? Aki most meghúzná a ravaszt, őrült lenne. Vajon én? Őrült vagyok? Mert megcéloztam a töltött pisztolyjal a fejem? Vagy mert a ravaszon van az ujjam? Egy pillanatig elbűvöltem merett a nehéz, halálos fegyverre, aztán leengedte. Gyakorlott kézzel kiemelte a tárat, és az asztalára hullatta a töltényt. Aztán visszacsúsztatta a töltényt a tárba, a tárat a pisztolyba, a pisztolyt a fiókba. Hátradőlt a székén, és az ebédlőből hallatszó zajokat figyelte. Egy idő múlva felállt, iratszekrénye második fiókjából elővett egy kis üveg viszkit, és alaposan meghúzta, közben fel alá ugrált az Ádám csutkája. Aztán kiment a verandára, és onnan a konyhába, ahol Leva az öntött vas mosogatónak támaszkodott, és a tányért a kezében tartva evett. Vardan számára a vártnál hamarabb eljött a kedvező alkalom. Másnap délutára kicsit kitisztult. Délben egy időre elállt az eső, visszavonult, hogy újabb rohama előtt rendezze a sorait. De már lógott a lába a nagyhasú baljós felhőkből, amikor Holmes megkerült az udvart. Ezúttal a járdán maradt, civilben, puha barna tweed öltönyben, felöltővel a karján. Ezért jött, hogy közölje Wardennel, Delbert ezredes társaságában bemegy a városba, és aznap már nem is jön vissza. És Warden rögtön tudta, hogy meg kell tennie. Hogy miért? Azt nem tudta pontosan, mert ezúttal nem hétköznapi nőügyről volt szó. Volt elég nő a városban, akit megkaphatott. Az okok sokkal mélyebben gyökereztek. Eddig, bár gondolkodott rajta, csak játszadozott a gondolattal. Korábban mindig az volt az elve, hogy a tiszti asszonyokat békén kell hagyni. Hidegek, annyi melegség sincs bennük, mint egy csillogó gyémántban, és nincs bennük semmi élvezet. Ha a házasság törést követnek el, inkább unalomból csinálják, nem érzéki vágyból. És abból ítélve, amit Leva mesélt, meg ő maga látott, Karen Holmes-t is efféle teremtésnek sejtette. Mindennek ellenére tudta, hogy meg kell tennie. Nem bosszúból, nem is elégtételül, hanem azért, hogy kifejezze önmagát, hogy visszanyerje egyéniségét, amelytől Holmes meg a többiek tudtuk nélkül megfosztották. Hirtelen rájött, miért követhet el öngyilkosságot egy olyan ember, aki egész életét valami nagy testületnek áldozta. Azért pusztítja el ostoba módon önmagát, mert ez az egyetlen módja, hogy bebizonyítsa, ő is valaki. Visszajön takarodóra? Kérdezte szinte mellékesen Holmes-tól, fel sem nézve a kezében lévő iratokból. Jön a fene, felelte jókedvűen Holmes. Alig, hanem még ébresztőre sem. Megkértem Carl Papert, hogy mindkét esetben helyettesítsen, ha nem térnék vissza. Ha véletlenül ő sem kerül elő, helyettesítsen maga.
Igenis, uram, mondta Warden.
Holmes föl alá járkált az irodában, és olyan leplezeten öröm és várakozás ült az arcán, amilyet Warden ritkán látott rajta. A lámpa fényben, amely olajosan csillogva áradt ki az ablakon a borús, esős délutánba, Holmes egyébként is piros posgás arca még jobban kipirult valami mélyből fakadó örömtől.
Ej, folyton csak a munka, soha egy kis szórakozás, mondta Holmes, és kacsintott egyet.
Férfias kacsintás volt, láthatólag arra utalt, hogy könnyíteni kell néha a dagadozó férfiasságon, és egy pillanatra hidat vert a kasztkülönbség szakadéka fölé, amely elválasztotta őket egymástól.
Magának is ki kellene vennie egy szabad napot, folytatta Holmes.
Folyton csak itt ül ebben a fél homályban az iratai fölé görnyedve. Vannak kellemesebb dolgok is a világon, mint az adminisztráció.
Mert én is gondoltam rá, felelte szintelen hangon Warden, letette a kezében lévő iratokat, másik csomót vett fel az asztaláról, és fogott egy ceruzát.
Ma csütörtök van, a cselédlány szabadnapja. Soha jobbkor. Alaposan szemügyre vette a Holmes húsos arcán tükröződő boldogságot, és meglepődött, hogy éppen most jobban kedveli, mint valaha.
Na, megyek is, mondta Holmes. A maga gondjára bízom a századot, főtörzsőrmester.
Határtalan bizalom és barátság csengett a hangjában, és hirtelen támadt túláradó rokon szemében, vállon veregette Wardent.
Nem fog elveszni, amíg visszajön, felelte Warden.
de csak színészkedett, élettelen volt a hangja. Csak a nőkkel szembeni ösztönödre támaszkodhatsz, Milton, gondolta magában. Óvatosan kell csinálnod. Jó lesz, ha előzőleg mindent alaposan átgondolsz. Utána nézett a távozó Holmesnak, aztán leült az asztalához, hogy megvárja, amíg Mazzoli visszajön. Még most ebben a nagy pillanatban sem hagyta volna üresen a századirodát. Ismét esni kezdett, de az írnok csak nem jött. Warden elfoglalta magát, elintézett néhány jelentéktelen ügyiratot, ami felgyűlem lett az íróasztalán. Néhány levelet is meg kellett fogalmaznia, hogy Mazzoli lemásolja és aláírassa Holmes-szal. Aztán fölvázolta a következő heti kiképzési tervet, mindennek utána nézve a kiképzési kézikönyvekben. Dühötten, magányosan dolgozott a nyírkos levegőben. Minden dühét a papíron élte ki. Minden egyébről megfeledkezett azon kívül, ami éppen előtte volt. Fejest vetette bele magát a munkába, akár csak egy narkotizált japán, amikor megtámad egy gépfegyverállást, mérhetetlen energiája szinte robbanásig telítette a helyiséget. Mazzoli, a századírnok, bőrigázva lépett be. Vagy fél tucat dosszié volt nála, és igyekezett vigyázni, hogy ne legyenek vizesek. A Krisztusát neki, szólalt meg Wardenre nézve, akinek fel volt tűrve az inge ujja. Ideg van ám odakin. Csukd be az ablakot, mielőtt még megfagyunk. Warden összehúzott szemmel, sunyin vigyorgott rá. Vázik a szegény kis elkényeztetett csecsemő? Kérdezte. Fél, hogy megfagy? Na, ugyan már nem marháskodj, felelt az írnok. Letette a dossziékat, és az ablakhoz lépett, hogy becsukja. Hagy nyitva, mennydörögte Warden. Na de hát, hideg van, ellenkezett az írnok. Akkor fagy meg, vigyorgott Warden. Én úgy szeretem, ha nyitva van. Hirtelen megkeményedett az arca. Hol a fenében voltál egész nap? Förmet rá az írnokra. Tudod jól, hogy hol voltam, felelte kimérte Mazzoli. Az ezred személyzeti osztályán. Mivel kereskedelmi iskolát végzett, igyekezett gyakorolni szellemi felsőbbrendűségére való jogát, büszke volt a helyesírási tudományára, és mindig ott ült az írnokok között a csojnál rendezett vitákon. Sőt, néha még Pop Carsonnel, a géppuskás szakasz őrmesterével is szembeszállt, aki a szóbeszéd szerint dúsgazdag családfia volt. O'Bannon főtörzsőrmesterrel dolgoztam, tette hozzá keserűen, és kényeskedő grimaszt vágott. Ha láttál már valaha vén kisasszonyt? Grant kórházba került, vágott a szavába nyersen Warden. Fogta a betegkönyvet, kinyitotta, és Mazzoli orra alá tartotta. Tudtad, hogy Grantet beutalták? Trippert kapott. Tudod, mit jelent ez? Az írnok hátrébb lépett. Átfúrodott a páncélja, és bűntudatos képet vágott. Warden fanyarul vigyorgott. Bizony, a 107. paragrafus értelmében ez nem számít be a szolgálati idejébe. Jelentette ki, mint egy fejbe verve vele az írnokot. Kiállítottad a beteg lapját? Készítettél feljegyzést a dologról a reggeli jelentéshez? Meg a fizetési jegyzékhez? Bejegyezted a nyilvántartásba? Ez a rohadt beteg könyv a te dolgod. Te vagy az írnok. Nem végezhetem el a te munkádat is. Nem volt rá időm reggel, amikor visszakerült a beteg könyv, kezdte Mazzoli. Az egészségügyiek sose küldik vissza 11 előtt nekik. Ne próbálj kifogásokat keresni, fiacskám. Ez itt nem főiskola, gúnyolodott Warden. Mazzoli mentegetőzését két felé választotta, és ügyesen elintézte mind a kettőt. A beteg könyv fél tízkor visszakerült. O'Bannon pedig csak 10 körül küldte át a naposat. Egész reggel itt ülsz a seggeden, és keresztrejtvényt fejtesz. Hányszor mondja még, a munkának azsúrban kell lenni? Mindent csinálj meg abban a pillanatban, amikor eléd kerül. Ha egyszer lemaradsz, többé nem éred utol magad. Engem is főtörzs, mondta elszontyolodva Mazzoli. Maga biztossága elpárolgott. Rögtön megcsinálom. Add ide a beteg könyvet. Utána nyúlt, de Warden nem engedte el. A magas vállas ember megvetően mérte végig az írnokot, rossz indulatúan felhúzta a szemöldökét. Mazzoli ránézett. Aha, mondta bűntudatosan, és elengedte a beteg könyvet. Előbb lerakom ezeket a dossziékat, aztán mindjárt elintézem a bejegyzést. Azzal Warden néma gúnyos pillantása elől az iratrendezőihez menekült. Warden az asztalra hajította a beteg könyvet. Már megcsináltam, mondta rendes hangján, de utálkozva. Fixund fertig kész. Mazzoli rajongó pillantást vetett rá az iratszekrény mellől. Kösz, főtörzs. Menj a fenébe, mondta Warden megint dühösen. Ha nem vigyázol, egyszer azon veszed észre magad, hogy segbe rúgtak, megint baka vagy, és lenyomsz egy kis rendes szolgálatot. Az meg valószínűleg kikészíti a magad fajta tudós anyámasszony katonáját. Mondhatom, klasszikus példája vagy az amerikai oktatási rendszernek. Mazzoli nem hitt ugyan a fenyegetésben, de minden esetre szomorú képet vágott. Warden tökéletesen átlátott rajta. Azt hiszed, tréfálok? Kérdezte égtelen dühösen. Folytasd csak így tovább, majd meglátod. A konyhán találod magad, aztán alázgathatsz gyöngy után a mosogatóléban. Itt nem te vagy a főtörzs, hanem én, és ha lógni lehet egy kicsit, akkor én lógok. Megértetted? Ha nincs elég munka kettőnknek, akkor csak te dolgozol. És ha továbbra is örökké azokkal a semmire kellő filozófusokkal lógsz az ezrednél, felsúroltatom veled a század iroda padlóját. Na, és ma mi volt a téma?
Van Gogh, felelte Mazzoli. Egy festő.
Ne mondd, felelte Warden. Egy festő. Olvastad a napszerelmesét?
Igen,
felelte meglepődve Mazzoli.
Te is?
Nem, felelte Warden. Nem szoktam olvasni. El kéne olvasnod, főtörzs. Nagyszerű könyv. Hát az ördög sarkantyúját olvastad-e? Kérdezte Warden.
Persze, felelte Mazzoli, és megint meglepődött.
Te is?
Nem,
mondta Warden. Nem szoktam olvasni.
Mazzoli hátrafordult és ránézett. Ugyan már?
Ugratsz?
Ki én?
Kérdezte Warden. Ne légy már ilyen beképzelt öcskös.
Fogadni mernék, hogy olvastad őket, jelentette ki Mazzoli. Letette az iratrendezőt, leült és cigarettára gyújtott. Tudod, van egy elméletem Gauguinről.
Ördög vigye az elméleteidet, mondta Warden. Inkább ragd már le azokat az iratokat. Nekem is dolgom van.
Kérlek, mondta Mazzoli. Dühösen felállt és tovább dolgozott. Mazzoli dühös arcát látva Warden hangosan felkacagott.
Te, szóval Grant trippert kapott, szólalt meg társalgási hangon.
Áj, pedig mondtam neki, hogy csak hivatásos kurvákhoz menjen, felelte Mazzoli kelletlenül még mindig dühösen.
Vagy legalább használjon kotont.
Warden megvetően felhorkant.
Te talán zokniban mosol lábat, öcskös?
Olyat is hallottam már, felelte tartózkodón az írnok. Warden megint felhorkant.
Na mit mond Grant? Hol szerezte a trippert?
A Ritzben, felelte undorodva Mazzoli.
Akkor megérdemelte a marhája. Lehetett volna annyi esze, hogy ne menjen abba a szaros lebújba. Ha kikerül a kórházból, megint komiszbaka lesz. Rá fizet a dologra.
Warden felállt, és akkorát vágott az asztalra az öklével, hogy Mazzoli önkéntelenül összerezzent.
Okulj a dologból, tizedes, mondta dühösen Warden. Ha nem akarod elveszíteni azokat a nyavajás tráfokat, amiket úgy imádsz.
Ki? Kérdezte elképedve Mazzoli.
Én? Igen, te. Maradj csak meg szépen a nyavajás gumidnál, vagy legyél buzi, ahogy az egészségtanoktatáson tanultad.
Hát ide figyelj, kezdte felháborodva Mazzoli.
Inkább te figyelj ide, felelte Warden. El kell intéznem egy rendkívül fontos dolgot, érted? Valószínűleg nem jövök vissza négy előtt. Itt maradsz az irodán, amíg vissza nem jövök, értetted? És ha megtudom, hogy akár csak a latrinára is kimentél, holnap lefokozlak. Világos?
Na de hát az Isten szerelmére őrmester, protestált Mazzoli. Hát mindenféle elintéznivalom van még ma délután.
Az én elintéznivalom, jelentette ki Warden, és közben vigyorgott magában, szigorúan szolgálati ügy. Te egész délelőtt művészetről vitatkoztál. Kényelmes beosztásod van, de ha nem tetszik, bármikor lemondhatsz róla. Hány csésze kávét ittál ma délelőtt, Csolynál, mi?
Csak egyszer mentem le kávézni, védekezett Mazzoli.
Szóval négyig. És vigyázz, hogy itt találjalak, ha visszajövök. Itt van vagy 6 levél. Le kell gépelni, és le kell gépelni a jövő heti kiképzési tervet is. Nem is szólva a sok lerakatlan anyagról, amit itt hagytál.
Igenis, főtörzs, mondta csüggette Mazzoli, miközben Warden bebújt az esőköpenyébe. Mazzoli fölvett az asztalról egy csomó iratot, és már látta is, hogy délutáni sziesztája miként röppen tova a zsarnokság fekete szárnyain.
Warden, a börtönőr, meg a fogjai.
Mindenre képes, hogy az ember ne csinálhassa azt, amit szeretne. Mániás, depressziós, őrült állapította meg hirtelen jó érzéssel Mazzoli. Vagy paranoiás. Az ablakhoz lépett, hogy az eső délutáni homályán keresztül kilesse, hová megy Warden.
Szolgálati ügy. Az anyja kinya.
Csak hogy Warden ezt előre látta, és határozott léptekkel körül kerülte a járdán az udvart. A szakadó eső dobolt kikeményített tábori sapkáján, és locsogott az esőköpenyén, amely hátul már is átázott. A kitörési kapunál elindult fölfelé a lépcsőn az ezredparancsnokságra. A verandáról visszanézett az udvar túloldalára. Majdnem olyan tisztán látta a század iroda ablakában Mazzoli sötét fejét és vállát a világos háttér előtt, mintha az üvegnek nyomta volna az órát.
Hülye tacskó, gondolta.
Annyi fogalma sincs róla, mit jelent katonának lenni, mint egy házi nyúlnak, és a művészetről való dumában éli ki magát, hangosan fölnevetett, kihívóan belekacagott a minden hangot elnyelő esőfüggönybe,
Szikrázó, füstölgő tűzkeréknek érezte magát a gondolatra, hogy hamarosan meggyalázza a szentséges kasztot. Eszébe jutott, hát ha nincs is otthon az asszony. Igenis, otthon van. Otthon kell lennie. Elővette első kabátja belső zsebéből a papírokat, hogy megnézze, nem lettek-e nedvesek. Valódi levelek voltak. Holmesnak csak ugyan alá kellett volna írnia őket távozása előtt. Légy résem mindig, kis cserkész, vigyorgott. Még mindig vigyorgott, amikor egy pillanatra megállt az ajtó melletti hirdetőtábla előtt. Egyik felén az állandó rovat felirat alatt McCray Flandria csataterein című írása lógott, piros tintával, gótbetűvel, pergamenre írva. A margolyán első világháborús, elgyötört angol figurák ékeskedtek, palacsinta sütő formájú acélsisakban. Mellette egy költemény, a Csatamén volt a címe, és a világháború, az első világháború egyik ismeretlen, nyugalomba vonult tábornoka írta. A költeményben a veterán katonát a vén tűzoltókhoz hasonlította, amelyik rohanvást rohan, ha megszólal a tűzjelző vészharang. Emellett meg Delbert ezredes legutóbbi kiáltványa volt olvasható, amelyben gratulált a katonáknak lelkesedésükért, sport eredményeikért és esprit de korpszukért. A kiáltvány szerint mindez kiváló erkölcsi szellemük kézzelfogható bizonyítéka volt, amit a káplán és a szexuálhigiéniai előadások fejlesztettek ki, bár ez utóbbi csak meglehetősen burkoltan szerepelt a szövegben. Warden átvágott az előcsarnokon és már lefelé indult a túlsó lépcsőn, amikor megpillantott két ezredest a dandártól. A homályos folyóson beszélgettek a politúrozott üvegezett vitrinek előtt, amelyekben a trófákat őrizték. A lépcsőház egyébként délután 2 óra lévén elhagyatott volt, az irodák ajtaja zárva, kivéve O'Bannon főtörzsőrmesterét, aki úgy szólván az irodájában lakott. Warden abban bízott, hogy senkivel sem fog találkozni, és alaposan szemügyre vette a két ezredest, hogy megbizonyosodjék róla, nem ismerik-e. Csak egy kicsit túl sokáig nézte őket. – Hé, főtörzsőrmester! – kiáltott rá az egyik. – Hozzám, főtörzsőrmester! Warden visszajött a harmadik vagy negyedik lépcsőfokról, oda ment hozzájuk és tisztelgett. Közben alig tudta visszatartani magát, hogy az órájára ne nézzen. – Hol van Delbert ezredes főtörzsőrmester? – kérdezte a másik, a magasabbik. – Nem tudom, uram, nem láttam. – Bent volt ma? – kérdezte kicsit zihálva a kövér. Megtörölte homlokát a zsebkendőjével és kigombolta esőtől csillogó gabardin köppenyét, amely egy árnyalatnyi színkülönbségtől eltekintve ugyanolyan volt, mint a magasabbiké. – Fogalmam sincs róla, uram! – felelte Warden. – Maga nem itt teljesít szolgálatot, őrmester? – kérdezte szigorúan a magasabbik. – Nem, uram! – mondta Warden, és sebesen működött az agya. – Nem az ezred parancsnokságon dolgozom. Századnál teljesítek szolgálatot, uram! – Melyiknél? – zihált az alacsonyabbik. – Az A századnál, uram! – hazudta Warden. – Dedrick főtörzsőrmester az A századból. – Ó, hát persze! – zihált az alacsonyabbik. – Tudtam, hogy ismerem. – Súlyt helyezzek rá, hogy minden altisztet ismerjek a dandárnál. – Csak nem jutott eszembe a neve.
Nem tudja, hogy jelentenie kell, ha tisztel találkozik, főtörzsőrmester?
Recsent rá Warnerre a magasabbik.
Igenis tudom, uram, de el kell intéznem valamit, és alig, hanem azon járt az eszem.
Ez nem mentség, recsent rá katonásan a magasabbik.
Mióta altiszt maga, főtörzsőrmester? 9 éve, uram.
Lám, mondta a magasabbik, aztán hozzátette.
Tudnia kellene, hogy az ilyesmire vigyázni kell. Szerencse, hogy nem volt senki a közelben az emberei közül, és nem látta, milyen példát mutat.
Igenis, uram, felelte Warden, és szerette volna megnézni az óráját. Csak eresztene már elgondolta. Pont erre van szükségünk, hogy a tiszti iskolát játsszuk, mint West Pointban, ahol a felelősök folyton szekálják a fiatalabbakat.
Tovább, őrmester, mondta a magasabbik. És a jövőben legyen figyelmesebb. Igenis, uram, parancsára, uram.
Sietve tisztelgett és igyekezett a lépcsőhöz érni, mielőtt a másik esetleg meggondolja magát. Lehet, hogy Holmes felesége elment valahová ma délután. Ha elment és ezek miatt szalasztotta el, jót nevetett magában a gondolatra, hogy mit gondolna ez a két alak, ha tudná, min jár az esze.
Biztos sürgős dolga van, hallotta maga mögött a kövér ziháló hangját. Az Isten fáját, mondta a magasabbik. A kutya se törődik vele, kit léptetnek elő altiszté. Azelőtt ez nem így volt.
Dedrick mindig tök fej volt, mondta az alacsonyabbik. Ezért is emlékeztem rá, a butasága miatt.
Szégyen és gyalázat, mivé lett a hadsereg, mondta a magasabbik. Régen egy őrmestert minden további nélkül lefokoztak volna, ha ilyesmit művel.
Nem úgy van már, mint hajdan. Csak arra vagyok kíváncsi, hol a fenében van Delbert, zihálta az alacsonyabbik. Warden kuncogva szaladt le a túlsó lépcsőn, aztán a kitörési kapun át, ki a rácskapun, amely takarodóig nyitva állt. Nagyon sietett, nem ért rá bosszankodni. Csói éttermőből valaki utána kiabált, de Warden csak intett és ment tovább. A kitörési kaput elhagyva átvágott a Valhalla Avenue-n a tiszti házak felé, és addig ment a zuhogó esőben, amíg a Holmes sarokháza mögötti mellékutcába nem ért. Megállt egy hatalmas vén szilfa lombjai alatt, csöndesen vigyorgott izgatott lihegésén, és amint megállt, érezte, hogy az őszies hűvösség belopakodik az esőköpeny alá. Arra gondolt, hogy éppen arra való idő van, és ha a nő a többieknek lefeküdt, miért ne feküdne le neki is? Végül neki indult és bekopogott az ajtón. Odabenn egy hosszú lábú fekete árny lépett a félhomályos nappali ajtajába. Egy pillanatra eltakarta a világosságot, és Warden látta, hogy csukódik össze két mesztelen lábszár, mint az olló, elmetszve a fényt, és nyílik szét megint, újabb lépésre, és úgy érezte, mintha nagyon mélyről szakadna fel melléből a lélegzet. Mrs. Holmes! Kiáltotta, és még egyszer kopogott. Beúszta a nyakát, mert szakadt az eső. Odabent az árnyék hangtalanul ismét megmozdult. Kilépett a konyhába, és átváltozott a shortba és melltartóba öltözött Karen Holmes-á. Mi az? Kérdezte. Ó, hiszen ez Warden föltörzsőrmester. Hello, föltörzs! Okosabb, ha bejön, különben elázik. Amennyiben a férjemet keresi, ő nincs itthon?
Ennyi, mondta Warden.
Kinyitotta a lengőajtót, és beugrott a verandára, hogy a víz ne csorogjon az eresztről a nyakába.
És ha nem őt keresem? Kérdezte.
Akkor sincs itthon, mondta Karen Holmes. Jó ez magának?
De szóval őt keresem. Nem tudja, hogy hol van?
Sejtelmem sincs róla. Talán a klubban. Iszik éppen valamit,
mosolyodott el halványan az asszony.
Illetve felhajt egy-két pohárkával. Ezt hiszem, így fejezte ki a múltkor, nem?
Ó, persze, a klubban, mondta Warden. Hogy is nem jutott az eszembe? Néhány fontos iratot hoztam még. Ma feltétlenül alá kéne írnia.
Leplezetlenül végigmérte az asszonyt, tekintete végig siklott a hosszú lábszárakon, a rövid sorton, amely úgy festett, mint a házilag készült volna, a köldök rejtett völgyecskéjén és a melltartónak feszülő kebleken keresztül föl a szeméig, amely közömbösen érdeklődés nélkül vette tudomásul Warden tekintetét és leplezetlen bámulatát.
Kicsit hűvös van ma a sorthoz, nem? Kérdezte Warden.
De igen,
nézett rá mosolytalanul Karen Holmes.
Ma csak ugyan hűvös van. Néha nagyon keserves a hideg, igaz? Tette hozzá. Mit akar maga tulajdonképpen föltörzsőrmester?
Warden érezte, hogy a levegő nagyon lassan áramlik be a tüdejébe, és onnan nagyon mélyre, le a heréig.
Le akarok feküdni magával,
felelte társalgási tónusban. Így tervezte el, így akarta közölni az asszonnyal, de most, hogy kimondta, nagyon ostobán hangzott.
Látta, hogy az asszony arca meg sem rezzen, csak a szeme nyílik tágabbra egy picit.
Olyan kicsit, hogy alig vette észre.
Ez aztán a hidegvér Milton, állapította meg magában.
Felőlem? Mondta közömbösen Karen Holmes. Warden csak állt ott a verandán, csöpögött róla a víz, és az volt az érzése, mint ha hallaná, mit mond az asszony, pedig nem hallott semmit. Miféle iratok azok? Kérdezte aztán az asszony, és utánuk nyúlt. Mutassa, hát ha segítségére lehetek.
Warden vigyorogva elkapta a papírokat, de érezte, hogy vigyora merev, maszkszerű.
Á, úgyse értene semmit belőlük. Hivatalos ügyek.
Mindig érdekelnek a férjem ügyei, mondta Karen Holmes.
Hát persze, vigyorgott Warden. Erre fogadni mertem volna. Őt is ennyire érdekli, hogy maga mit csinál?
Akarja, hogy segítsek?
Alá tudja írni a férje nevét?
Igen.
Úgy, mintha az ő aláírása lenne?
Azt nem tudom, mondta az asszony.
Még mindig nem mosolygott.
Még nem próbáltam.
Hát én alá tudom úgy írni, mondta Warden. Mindent meg tudok csinálni helyette, csak azt a rohadt rangjelzését nem viselhetem. Az jelenti számomra a határt. Csak hogy ezek az iratok a hadosztályhoz mennek, személyesen kell aláírnia őket.
Akkor legokosabb, ha felhívom a klubot, mondta az asszony. Ha egyszer ott van, nem igaz?
Na de hát oda inni ment, mondta Warden.
Azért szívesen felhívom a kedvéért, főtörzsőrmester.
Á, világért se. Nem szívesen zavarnék meg valakit ivás közben. Rám is rám férne most egy kis pia. Nagyon is.
De ha hivatalos ügyekről van szó, mondta Karen Holmes.
Különben sem hiszem, hogy megtalálná a klubban.
Az a gyanúm, hogy bement a városba Delbert ezredessel, vigyorgott az asszonyra Warden.
Karen Holmes nem felelt. Üvös, elgondolkodó arccal, mosoly nélkül merett rá, mintha észre sem venné, hogy még mindig ott áll előtte.
Nos, mondta Warden, nem hívna be?
Dehogy nem, őrmester, mondta Karen Holmes. Lépjen csak be.
Lassan, mintha izületei a hosszú áldogálástól megrozsdásodtak volna, megmozdult és fellépett a konyhába vezető lépcsőfokokra, hogy beengedje a férfit.
Mit akar inni, főtörzsőrmester?
Mindegy, felelte Warden. Akármit.
Nem inni akar maga, mondta Karen Holmes. Magának eszébe sincs inni. Magának ez kell, mondta, széttárta a karját, mint a bűnös az oltár előtt, és végignézett a testén. Ez az, amire igazából vágyik, nem? Mindnyájuknak ez kell. Mindnyájuknak egytől egyig.
Warden érezte, hogy a hátán végig borzong a félelem.
Mi a fene ez, Milton?
Igen, felelte. Tényleg az kell. De szívesen innék is valamit.
Jó, de én nem keverek magának. Keverjen csak maga, vagy így a tisztán.
Leült egy székre az ománcozott konyhasztal mellé, és Wardenre nézett.
Tisztán is jó, mondta az.
Ott az üveg, mutatott az asszony a konyhaszekrényre. Vegye ki maga. Én nem szedem elő magának.
Tenyerét az asztal sima, hűvös lapjára fektette.
Kaphat, főtörzsőrmester, de magának kell megdolgoznia érte.
Warden letette a papírokat az asztalra, és kivette az üveget a konyhaszekrényből.
Ezt még visszakapott, bébi, gondolta.
Akar maga is egy kortyot? Kérdezte.
Várj csak, ki fogsz te még szolgálni engem?
Nem, nem nagyon kívánom, felelte Karen Holmes. Aztán hozzátette. Na, de mégis, talán jobb, ha iszom. Valószínűleg szükségem lesz rá, nem gondolja?
De igen, mondta Warden. Valószínűleg.
A mosogatón állt néhány pohár, kettőt elvett, és félig töltötte őket. Közben azon tűnődött, hogy tulajdonképpen miféle lehet ez a nő.
Tessék, mondta. Arra, hogy vége a szűzi életnek.
Arra iszom, emelte fel a poharát az asszony. Mikor letette, elfintorította az arcát a pálinkától. Tudja, hogy iszonyú kockázatot vállal? Mondta. Csak ugyanazt hiszi, hogy megéri? Mi lesz, ha Dana véletlenül hazajön? Én semmit sem kockáztatok. Az én szavam többet nyom alatban, mint egy altiszté. Csak sikítanom kell, hogy megerőszakolnak, és 20 évet kap Leavenworthben.
Nem jön haza, vigyorgott Warden, és újból töltött az asszony poharába. Tudom, hol van. Valószínűleg egész éjjel nem jön haza. Különben, folytatta és felnézett, miközben töltött a saját poharába is, 2 haverom is van Leavenworthben, a Fülöp-szigetekről. Barátok között lennék.
Miért kerültek oda? Kérdezte az asszony, miután kiitta a poharát, és megint vágott egy grimaszt.
MacArthur egyik japán járőre rajta kapta őket egy konfliktusban egy ezredes feleségével.
Mind a kettőt?
Warden bólintott.
Ugyanazzal a hölgyel. Hiába mondták, hogy az asszony csípte fel őket, mégis 20 évet kaptak. A japán ezredes tiszti szolgája volt. Állítólag féltékenységből csinálta.
Karen Holmes elnézően mosolygott, de nem nevetett.
Azt hiszem, maga nagyon keserű ember, főtörzs.
Letette az üres poharat, hátradőlt a széken, és nyújtozott egyet. Tudja, hogy a cselédlányom bármelyik pillanatban hazajöhet? Warden megrázta a fejét. Most, hogy kezdeti bizonytalansága elmúlt, képzeletben már látta az asszonyt, amint az ágyon fekszik és magához hívja.
Nem jön, mondta. Csütörtökön kimenős. És ma csütörtök van.
Maga mindenre gondol, főtörzs?
Igyekszem. Az én beosztásomban muszáj.
Karen Holmes fölvette az asztalról az iratokat.
Azt hiszem, ezekre most már semmi szükség, igaz? Hamisak, ugye?
Nem, mondta Warden. Valódi levelek. Csak nem gondolja, hogy olyasmivel állítottam volna be ide, ami nem fontos, hogy Holmes esetleg meglássa? Maga meg terhelő bizonyítékként használna fel engem, ha feljelentene?
Na és most már nyugodtan szólíthat Miltnek, ha már így összebarátkoztunk.
Ez az, ami tetszik nekem magában, főtörzs. Hogy olyan magabiztos. És ugyanakkor ez az, amit ki nem állhatok magában.
Lassan apró darabokra tépte szét a papírokat, és bedobta a háta mögött álló papírkosárba.
A férfiak meg az önbizalmuk. Akár úgy is tekintheti, hogy ezzel fizet. Hiszen mindig fizet érte, nem?
Ha csak lehet, nem, felelte Warden.
Megint töprengeni kezdett, hogy mit jelenthet ez. Nem számított ilyesmire.
Van másolatom róluk az irodában, vigyorgott. Nem nagy dolog még egyszer leírni őket.
A maga önbizalma legalább valódi, mondta az asszony. Nem megjátszott, nem virtuskodás. Mert sok férfié csak az. Töltsön nekem még egy pohárral. Árulj el, hol tett rá szert?
A bátyám pap, mondta Warden, és az üveg után nyúlt.
Na és?
Ennyi az egész.
Na és mi köze ennek a dologhoz?
Sok, bébi. Először is ez nem önbizalom, hanem őszinteség. Mivel a bátyám pap hisz a cölibátusban. Nagyon erős szakálla van, gondosan borotvája, hisz a bűnben, és a gyülekezete rajongva tiszteli. Nagyon jól keres vele.
Na és?
Mit akar ezzel a na éssel? Egy ideig figyeltem őkelmét, aztán elhatároztam, hogy én meg az ő őszinteségében fogok hinni. Ami pont az ellentét a cölibátusnak. Mert nem akartam, hogy meggyűlöljem magamat, meg mindenkit, mint ő. Itt követtem el az első baklövést. Aztán már könnyen ment. Elhatároztam, hogy nem hiszek a halálos bűnben, mivel nyilvánvaló, hogy semmiféle igazságos teremtő nem károsztathatja teremtményeit mindörökre a pokol kénköves tüzére olyan vágyakért, amelyeket ő oltott beléjük. Lehetséges, hogy felvágásért 11-est ítél, de a meccset azért csak nem fújja le.
Igaz?
Valószínűleg, mondta Karen. De hát akkor miben hisz? Ha egyszer a bűnért nem jár büntetés.
Aha, vigyorgott Warden. Egyenest a lényegre tapint. Ki nem állhatom azt a szót, hogy bűn. Mivel azonban büntetés nyilvánvalóan van, a cáfolhatatlan logika arra késztet, hogy a reinkarnáció furcsa elméletét fogadjam el. Ekkor vált el az én utam a bátyámétól. Meg kellett verjem, hogy meggyőzzem az elméletemről, másképp nem sikerült. És a filozófiám mind máig nem jutott túl a reinkarnáción. Nem innánk még egy pohárral?
Szóval, ha jól értem, maga egyáltalán nem hisz a bűnben?
Kérdezte Karen Holmes, és először csillant fel valami érdeklődés a szemében. Warden felsóhajtott. Azt hiszem, az egyetlen bűn a szándékos energiapazarlás. És azt hiszem, minden szándékos becstelenség, mint például a vallás, a politika, az ingatlan kereskedés, szándékos energiapazarlás. Azt hiszem, az emberek nagy erőfeszítéssel megegyeztek abban, hogy úgy tesznek, mintha elhinnék egymás hazugságait, hogy saját hazugságaik igaz voltát bebizonyítsák önmaguknak, mint a bátyám teszi. Mivel én képtelen vagyok elhinni, mi az igazság, magától értetődően sodrottam a hadseregbe akár csak a többi becsületes ember, aki nem tud beilleszkedni a társadalomba. Mégpedig, mint közlegény. Na, iszunk még egy pohárral? Miután megoldottuk Isten, a társadalom és az egyén problémáját, azt hiszem, igazán rászolgáltunk.
Nos, mosolyodott el az asszony, akinek szemében kihunyt az érdeklődés szikrája, és ismét közömbös és hűvös lett a tekintete. Maga legalább olyan agyafurt, mint amilyen férfias. De ha egyszer az a meggyőződése, hogy a szándékos energiapazarlás bűn, az ondó pocsékolást nem tartja bűnnek, ha nem jár megtermékenyítéssel?
Warden elvigyorodott, súlyba helyezte az üveget, mintha tisztelegne és meghajolt. Madame, kegyed filozófiám gyönge pontjára tapintott. Távol áll tőlem, hogy port hintsek a szemébe. Erre a kérdésre csak azt felelhetem, hogy nem, amíg nem kell fizetni érte, sőt, néha még akkor sem.
Tán csak nem voltál te is hivatásos.
Csak azt felelhetem rá, hogy nem, amennyiben hasznos.
Karen Holmes kiitt a poharát és határozott mozdulattal visszatette az asztalra. Hasznos? Már el is jutottunk a dialektikához. Mint az ilyen témák esetében mindig, nem?
Részemről nem hiszek a dialektikában. Arra sem vagyok kíváncsi, hogyan definiáljam azt, hogy hasznos.
Félkézzel hátranyúlt, kikapcsolta a melltartóját, és a padlóra hajította. Fátyolos tekintettel merett a férfira. Kíváncsiság és mérhetetlen közöny volt a tekintetében. Lehúzta sortján a cipzárat, anélkül, hogy felállt volna a székről, kibújt belőle, és ledobta a melltartó mellé. Tessék, mondta, ez kell magának. Erre ment ki az egész duma. Ez kell maguknak, maguk férfias férfiak, maguk intelligens férfiak. Mindig csak ezt akarják. Nem igaz? Maguk nagy, erős férfias férfiak. Férfiassak és intelligensek, mégis telhetetlenek, akár a csecsemők. Ha nem, fonódhatnak egy törékeny női test köré. Warden azon vette észre magát, hogy az asszony elformátlanodott köldökét bámulja, meg a heget, amely a köldöktől kiindulva beleveszett a párnás szőrzetbe, és oly régi volt, hogy szinte már csak árnyéknak hatott. Szép, mi? Kérdezte az asszony. Ráadásul még jelkép is. Az energiapazarlás jelképe.
Warden vigyázva letette a poharát. Elindult a széken ülő asszony felé, látta az éjszakára becsukódott virágokra emlékeztető, feszes ráncokba ugró melbimbókat.
Látta azt a női érzékiséget, amelyet úgy imádott, és ami mindig ott van, mindig is tudta, hogy ott van. Esetleg parfümmel leplezik, nem beszélnek róla, nem ismerik be, sőt, egyenesen letagadják, mégis mindig ott van mindnyájukban. A nőstény oroszlán és a derékszuka gyönyörű, kedves érzékiségét, amelyet végül mindig kénytelenek beismerni, bármennyire igyekeznek megriadtan azt állítani, hogy nincs meg bennük. Várj, mondta az asszony. Ne itt, te mohó kisfiú, gyere a hálószobába. Követte, dühösen a mohó kisfiú miatt, bár tudta, hogy az asszonynak igaza van, és közben csodálkozva töprengett, miféle teremtés ez a nő, és miféle sötét titkokat rejteget. Egyenruhája alatt nem volt semmi. Az asszony becsukta az ajtót, s lehuny szemmel fordult feléje. Felemelte a karját, felemelkedett gömbölyű keble, és üreges lett a hónalja. Most, mondta. Itt most rögtön.
Melyik ágy, Holmesé? Kérdezte Warden.
A túlsó.
Akkor feküdj arra.
Jó, mondta az asszony, és felkacagott, most először szívből. Ha, te komolyan veszed, ha felszarvazol valakit, ugye mit?
Ha Holmesról van szó, mindent komolyan veszek.
Én is.
Miközben Warden egyre közelebb került a lényét körülfogó, örösen izzó tűz góc pontjához, amelyet mégsem sikerült soha elérnie, miközben érezte, hogyan vakítja el a sóvárgott lény, és hogyan szakítja fel torka mélyéről a dorombolást, hangosan becsapódott a hátsó ajtó.
Pszt, mondta Karen. Jön valaki, figyelj csak!
Tisztán hallották az egykedvűen közeledő lépteket, nem lassultak, nem fordultak vissza, nehéz döngésük áthatolt a falakon.
Gyorsan, szedd össze a holmid, bújj be abba a szekrénybe és húzd magadra az ajtaját. Gyorsan, siess az Isten szerelmére.
Warden átugrott a másik ágyon, fölkapta a padlóról az egyenruháját, belépett a szekrénybe és magára csukta az ajtót. Karen bebújt egy kínai sejem kimonóba és leült az öltöző asztala elé, a kocsi bejárón keresztül a laktanyára néző ablak mellé. Mire felhangzott a kopogás a hálószoba ajtón, már nyugodtan kefélte a haját, csak az arca volt falfehér.
Ki az?
Kiáltotta, és szerette volna tudni, észrevehetően hangjában a remegés.
Én! Felelt egy gyerekhang.
Pubi! Még egyszer kopogott, most már követelően.
Engedj be!
Tessék, mondta az asszony.
Gyere be! Nincs bezárva!
9 éves fia lépett be, Dana Holmes miniatűr kiadásban, hosszú nadrágban és alohainkben. Arcán azzal a tiszteletlen duzzogó kifejezéssel, amely nagyon sok szabályszerűen szentesített, Messzalianszból származó szentséges sarj arcán látható.
Hamarabb hazaengedtek a suliból, mondta mogorván. Sápat vagy? Mi a baj? Megint beteg vagy?
Kérdezte, és anya arcát az egészséges gyermekeknek a krónikus betegek iránt érzett ösztönös undorával, és azzal a kicsit megvető férfiúi fensőbbséggel vette szemügyre, amelyet az utolsó egy-két évben tanult el az apjától.
Néhány napja nem érzem igazán jól magam, felelte az igazsághoz híven Karen.
Nagyon igyekezett, hogy ne kezdjen el védekezni. Ahogy elnézte a fiút, aki rövid egy esztendő alatt pontosan olyan lett, mint az apja, émelyegve gondolt arra, hogy ez a nemrég még kerek és derűs, most azonban már hosszú, hegyesálló, szigorú arc az ő testében jött létre, és megint elfogta a régi viszolygás. Elnézte a fiút, és egyszerre nem érzett többé bűntudatot a szekrényben rejtőző férfi miatt, csak néma dühöt, hogy titkolóznia kell, mint valami diáknak, aki a fal mellett lopakodva először megy a kuplerájba.
Ma délután átmegyek a századhoz, mondta a fiú, és a gyermekkor ostromlott városának bástyái mögül az anyára lesett. Add ide az egyenruhámat!
Megkérdezted az apádat, hogy átmehetsz-e? Kérdezte Karen. Úgy érezte, mindjárt könny szökik a szemébe arra a gondolatra, hogy mi vár erre a gyerekre, s hirtelen elfogta a vágy, hogy magához ölelje a fiát, és sok mindent megmagyarázzon neki.
Tudod, hogy ő ma nincs ott?
Ki mondta, hogy ott van? Felelte a fiú.
Délután sohasem szokott ott lenni, és nem bánja, ha átmegyek a századhoz. Csak ne haverkodjak az emberekkel, azt mondta, nincs jogod itthon tartani, csak mert utálod a századot.
A jóságos Isten, te gyerek, mondta Karen.
Eszem ágába sincs, hogy itthon tartsalak. És semmi kifogásom a század ellen. Csak azt akartam. Úgyse érdekel, akármit beszélsz, jelentette ki a fiú, és a zsebébe gyúrta az öklét. Úgyis átmegyek. Papa azt mondta, hogy átmehetek, és át is megyek.
Csak azt akartam tudni, nincs-e kifogása ellene apádnak, mondta Karen. Előbb mindig kérdezd meg tőle.
Délben bement a városba, mondta a fiú. Ha meg akarnám kérdezni, alig, hanem reggelig kéne várnom. Úgy beszélsz, mintha vendégek volnának.
Hát jó, mondta Karen. Azon gondolkodott, nem volt-e utálatos a gyerekhez. Sok nő védtelen gyerekein tölti ki férje iránt érzett keserűségét és haragját. Ő megfogadta, hogy ezt az egyet sose fogja csinálni. Ha egyszer úgyis átmész, miért kellett egyáltalán hazajönnöd és közölnöd velem? Nem azért jöttem haza, hogy veled közöljem, felelt a fiú. Az egyenruhámért jöttem haza, meg hogy segíts felvenni.
Akkor hát vedd elő, mondta az asszony.
Legalább ezt még megteheti a gyereknek, legalábbis ha Dana nincs itthon. Az utóbbi két év során, sok minden egyébbel együtt, a fia nevelését is kivették a kezéből, az iskola meg az élet vonatkozásában egyaránt. Érezte, hogy ismét elfogja a régi megszokott közönye, és örömmel gondolt Meetre ott a szekrényben.
Hát, legalább egy módjuk mégis van az asszonyoknak, hogy kifejezzék az egyeniségüket, gondolta kelletlenül.
Mióta az erényövet törvényen kívül helyezték, meg amióta a robot meg a kaloda is kimentek a divatból, ha még mindig épp oly szigorúan elítélik is.
Hát, akkor gyerünk, mondta türelmetlenül a fiú. Sietek, segíteni fogok Prím őrmesternek a főzésnél, aztán vele vacsorázok.
Prím őrmesternek nincs kifogása ellene? Kérdezte az asszony, miközben felállt és elindult a fiú után.
Nem lehet kifogása, ha egyszer ő a papa konyhás őrmestere. Na gyerünk, sietek!
A szobácskában, amelyet a fiú egyedül lakott, Karen segített neki levetkőzni. Csodálkozva bámult a mesztelen kis fürgeségre, és újból meglepődött rajta, hogy ez az ismeretlen idegen az ő gyereke, akit a gyereknevelésről szóló könyvek szerint szeretnie és gondoznia kellene. Egy csomó csont, ideg és ín az ő testéből, egy fénykép, amelyet a gyerek apja készített önmagáról a Maryland állambeli Baltimoreból származó Karen Jenningset használva fényérzékeny lemeznek, ahogy egy ócska box képet használhat valaki, csupán a felvétel kedvéért fütyülve a használati utasításra. Megszültem hát az örököst, gondolta. A filmet kivették, a negatív elkészült, és a képet most hívják elő. Az ócska ütött-kopott, rothadó bőrrel bevont fényképezőgépet meg visszarakták a polcra. Nem lehet használni többé. Egy rosszul sikerült exponálás alkalmával véletlenül elromlott a szerkezete. Ez szép volt, kisasszony. Meg kellene írnod az életedet. Rengeteg anyagot szedtél elő. És azt hiszem, nem ábrázolnád túl romantikusan a szerelmet. Az önsajnálat elmondhatatlanul sivár érzése, amely vak és néma, forron szállt fel benne és könnyeket próbált csalni a szemébe. Segített bebújni a fiúnak a kezes lábas egyenruhába, mert a gyermek nem tudott elérni minden gombot, megigazította a fején a sapkát és megkötötte a kincstári nyakkendőjét is, mely túlságosan nagy volt neki. És egy-kettőre azzá alakította, amivel a fiúnak elkerülhetetlenül lennie kell. Fiatal alhad nagyjá, komplett szerelésben, aranyjelzéssel és az ezred jelvényeivel a vállán. US betűkkel, meg keresztbetett puskákkal a galérián, és a mindezzel járó fájdalmas illúziókkal. Isten segítsen meg, gondolta. Igazán segítsen meg, Isten, téged is, meg azt a nőt is, akit egyszer majd feleségül veszel, hogy fényképet készíts vele magadról. Egy tiszti família második nemzedéke, egy tiszti familiájé, amelyet egy nebraszkai parasztfiú alapított, mert több szeretett volna lenni egyszerű farmernél, és az apjának volt egy szenátor ismerőse. Karen átölelte a fiút.
Kisfiam.
Na, mondta kelletlenül a fiú. Mire jó ez? Hagyja békén! Kibújt az ölelésből, és szemrehányó pillantást vetett az anyjára.
Félrecsúszott a sapkád, mondta Karen, és megigazította.
Bubi megint ránézett, aztán szemügyre vette magát a tükörben, végül elégedetten bólintott. Elvette zseppénzét az öltöző asztalról, és zsebrevágta. Lehet, hogy elmegyek moziba, közölte az anyjával. Papa azt mondta, hogy elmehetek. Andy Hardy-t játszanak. Papa azt mondta, hogy jó, és biztos tetszeni fog nekem. De az Isten szerelmére, tette hozzá, ne maradj fenn, amíg hazajövök, mintha csecsemő volnék. Még egy pillantást vetett az anyjára, hogy megértette, aztán felelőssége nehéz köpenyébe burkolozva eltávozott.
Vigyázz, nehogy elüssön valami autó, kiáltotta utána Karen, aztán az ajkába harapott, amiért kimondta.
Mikor becsapódott a hátsó ajtó, visszament a hálószobába, gyorsan leült az ágyra, tenyerébe temette az arcát, és várta, hogy elmúljon a hányingere. Félt, hogy elsírja magát. A sírás volt az utolsó védelmi vonala, ahol mindig megvetette a hátát. A kezére nézett, és látta, hogy remeg. Egy idő múlva összeszedte magát, felállt, hogy kinyissa a szekrényt, émelgett a megaláztatástól, ami igazságtalanul lealacsonyította őt is, Wardent is. Félt a férfi szemébe nézni.
Azt hiszem, okosabb, ha elmész,
mondta, amikor kinyitotta az ajtót.
A gyerek volt. Már elment is.
Ámulatában elakadt a hangja. Elfelejtette, mit akart mondani. Warden törökülésben ült a kupacba gyűrt egyenruháján a szűk szekrényben. A ruhák szoknyája a feje köré tekeredtek, mint valami eszeveszett turbán, és széles, szögletes vállát visszatarthatatlan nevetés rázta.
Mi az?
Kérdezte az asszony.
Min nevetsz? Min nevezte hülye?
Warden megrázta a fejét, mire az arcába hullott egy ruha. Könnyedén ráfújt, félre lebbentette a ruhát, és fölnézett az asszonyra. Még mindig rázkodott a nevetéstől, és szemöldökét magasan felhúzta a homlokára.
Hagyd abba! Kiáltotta Karen. Hagyd abba! Hagyd abba!
Hangja egyre élesebb lett.
Ez nem vicc. Nincs rajta semmi nevetnivaló. 20 esztendődbe kerülhetett volna, te hülye! Mi ezen a nevetnivaló?
Valamikor kereskedelmi utazó voltam, lihegte Warden. Az asszony hitetlenül meredt a szemmel láthatóan őszinte szívvel nevető Wardenra, és leült az ágyra.
Micsoda?
Kérdezte. Kereskedelmi utazó, nevetett Warden még mindig a szekrényben ülve.
Hát 2 évig voltam kereskedelmi utazó, és ez most az első eset, amikor bele kellett bújnom valakinek a szekrényébe.
Karen rámerett a nevető arcra, a felhúzott, remegő szemöldökre és a hegyes szatírfülekre. A kereskedelmi utazó meg a farmerlány.
A klasszikus szerelmi történet az amerikai Rómeó és Júlia. A hamisítatlan amerikai humor szimbóluma, a kártyaszobák ocsmány eunuk kuncogásának és kés sóvár kacsingatásainak jelképe. És hirtelen ő is nevetni kezdett.
Ha erre az őrültre rájön a bolondóra, képes lett volna anyaszült mesztelenül kimászni a szekrényből és elordítani magát a fiú háta mögött, hogy bú! Szinte maga előtt látta a jelenetet, és még nagyobb nevethetnékje támadt. Ott ült az ágyon, szégyen érzete, hogy majdnem rajta kapták szeretkezés közben elmúlt. Megpróbált nevetés közben lélegzethez jutni, és megpróbálta abba hagyni a nevetést, amitől kezdett sírhatnékja lenni. Most Warden bámult értetlenül. Kinyújtotta keresztbetett lábát, leszette fejéről a szoknyákat, felállt, és az asszonyhoz lépett. Közben arra gondolt, hogy valahogy ezt az egész ügyet rosszul ítélte meg, hogy leva tévedett, és hogy ez olyas valami, amit még sohasem tapasztalt.
Na, mondta tehetetlenül. Na.
Érezte, milyen képtelenség, mennyire nyomasztó a lehetetlen próbálkozás kapcsolatot teremteni egy másik emberrel, és megérteni, mikor az élet sohasem olyan, amilyennek látszik.
Ne sírj, kérlek, mondta, és hiába próbált szavakat találni. Én nem bírom nézni, amikor valaki sír.
Te nem tudod, hogy milyen ez az egész, mondta Karen remegve és nyöszörögve, mint kölyök kutya az esőben. Hogy milyenek ezek ketten? Több ez, mint amennyit el lehet viselni.
Ugyan, mondta Warden, és azon töprengett, hogy a fenébe is keveredett ebbe az ügybe. Átölelte az asszonyt.
Semmi baj, elment.
Na, úgyni, szépen. Az asszony keble melegen, puhán pihegett a tenyerén, mint egy ilyette remegő, de azért bizakodó madárfióka.
Hagyjál, mondta az asszony, és ingerülten elhúzódott tőle. Te nem tudsz semmit, nem is érdekel. Neked ez semmit sem jelent, csak egy nőcskét. És mi az neked? Hagyjál békén.
Kérlek, mondta Warden. Felállt, és szinte megkönnyebbülve indult el az ingért.
Mit csinálsz?
Kiáltott rá izgatottan az asszony.
Hát elmegyek, mondta Warden. Nem ezt akartad?
Nem is kellek.
Hát ez meg mi a nyavaja, gondolta Warden. Dehogy nem, mondta. De még mennyire? Azt hittem, azt akarod, hogy elmenjek.
Hát menj csak, ha akarsz, mondta az asszony. Rajta! Nem akarlak semmibe sem belekényszeríteni. Nem hibáztatlak. Egy csöppet sem hibáztatlak. Miért is akarnál maradni, hiszen már nem vagyok nő.
Hát dehogy nem vagy nő, mondta Warden, és jól megnézte a vékony kimonóban. Nő vagy, tetőtől talpig. Nekem elhiheted.
De csak neked vagyok az, mondta az asszony. Semmi sem vagyok. Még dolgozni sem tudok. Sehol a világon nincs rám szükség.
De van, mondta Warden, és visszaült az asszony mellé.
Szép nőkre van a világon a legnagyobb szükség.
Férfiak mindig ezt mondják. Szükség van rám, hogy valakinek a szép kurvája legyek. De én még az sem vagyok.
Hát szépen lebarnultál,
mondta Warden, megsimogatta az asszony hátát, és hallgatta, hogy esik odakin.
Ma pontosan olyan nap van, amikor kint kéne heverni, Kaneohéjban a strandon. Ott nem esik.
Ki nem állhatom Kaneohét, felelte Karen. Majdnem olyan közönséges és zsúfolt, mint Waikiki.
Azám, mondta Warden, csak hogy én tudok egy kis partszakaszt Plowhoe közelében,
ahová nem jár senki. Nem is tudnak róla. Lemászik az ember egy sziklás lejtőn, és egyszer csak ott van egy kis öbölben. Száraz, finom, homokos a partja, és olyan magas sziklafal tornyosul fölé, hogy az autók ott robognak el fölötte az országúton, mégse vesz észre senki. Az ember úgy érzi ott magát, mint gyerekkorában, amikor elbújt egy bokorban, és leste, hogyan keresik a pajtásai. Ott még fürdőruhát sem kell viselni. Mindenütt lebarnulhat az ember.
Elviszel egyszer oda?
Kérdezte az asszony. Tessék? Hát persze, hogy elviszlek.
És mehetnénk éjszaka is? Úszhatnánk egyet holdfénynél, aztán ott feküdnénk a kis strandon. És ott ölelhetnél, ahol senki sem láthat minket, és nem is tudhatja, hogy ott vagyunk.
Hát persze. Persze, mondta Warden. Mindet végig csináljuk.
Ó, de jó lenne, nézett rá rajongva Karen. Ilyet még soha senki se csinált velem. Igazán elviszel?
Hát persze, mondta Warden. Mikor akarod?
A jövő héten. Menjünk a jövő hét végén. Elviszem Dana kocsiját, és találkozunk valahol a városban. Veszünk néhány szendvicset, és sört is viszünk.
Sugárzó arccal mosolygott Wardenre, nyaka köré fonta a karját, és megcsókolta.
Jó, mondta Warden.
Visszacsókolta, mohon tapogatta tenyere alatt az asszony hátgerince mellett a keskeny csípőtől a széles válig futó izmokat. Érezte az ajkára tapadó puha kutató ajkakat, érezte a testének feszülő két keblet, látta, milyen gyermekesen sugárzik az arca, és hogy mennyire más ez a sugárzás, mint az a ridegség, amelyet a konyhában erőltetett magára. Mi ez tulajdonképpen? Töprengett magában. Mi a fenébe keveredtél Milton a híres nők iránti érzékeddel?
Gyere, mondta rekedten gyöngéden. Gyere, kicsikén, bújj hozzám.
A határtalan gyöngétség, amelyet mindig szeretett volna kimutatni, de soha se sikerült, most gátlástalanul tört fel belőle, mint az áradat.
Oh, mondta Karen. Soha se tudtam, hogy ez ilyen is lehet.
Odakint szüntelenül dobolt az eső, szünet nélkül ömlött a tetőről, és az eső mögött az utcáról behallatszott a délutáni munkaszolgálatosok kemény seprőinek megnyugtató kaparászása.